Üdvözöljük a Szószátjár hallgatóit! Én Kálmán László vagyok, és az a nagy szerencsért minket, hogy megint Schiller Mariannal ülünk itt.
Jó napot kívánok!
És folytatjuk a hallgatói kérdésekre adott válaszokat. Megszokhatták a hallgatóink, hogy szeretünk nagyon könnyed témákról csevegni, amik lehetőleg minél kevésbé szaktudományosak, érdekelnek mindenkit, társadalmi jelentőségük is van esetleg. Na most van egy olyan kérdésünk, ami nem ilyen. És egy nagyon szertágazó kérdés, ami szerintem a hallgatóktól is egy kis odafigyelést fog igényelni, hogyha úgy érzik, hogy érdemes rá, mert Poros András hallgatónk hát egy nagyon, nagyon fogós kérdést tett föl.
Fölolvasom.
Olvast föl.
A magyar nyelv sajátosságaihoz egy további adalék, illetve kérdés. Annak tekinthető az igekötők önálló használata válaszban. Kivasaltad az ingeket? Ki? És ha elkezdjük forgatni a dolgot, negatív válasz nem lehetséges. Nem ki, ki nem. Névmással együtt, kérdezi Poros András. Ki én? Bizony kivasaltam, hát persze jelentésben. Ez nem hungarikum?
Hát
de, de, úgy tűnik.
A, nem tudom a világnyelveit, az összeset nem ismerem, de így nem tudok fölidézni más nyelvet, ahol ez így megy. A legvégén hagy kezdjem el, az szerintem nem annyira érdekes, hogy azt lehet mondani, hogy ki én, hiszen az ugyanolyan válasz, mint a ki. Tehát az is az igekötőnek egy önálló használata. Az, hogy még hozzáfűzzük azt, hogy ki én, szerintem az ezen a lényegen nem változtat.
Hát de ad neki azért egy plusz jelentést. A kién az nem pusztán azt jelenti, hogy igen, kivasaltam, hanem, ahogy András is írja, bizony kivasaltam. Igen, hát igen. Van ebben egy ilyen plusz jelentés.
Ebben igazad van, és ez tényleg, de ez hogy mondjam, az eredeti problémától egy kicsit független. Az is érdekes, hogy csak személyes névmást használhatunk itt. Tehát, hogy ki ő, meg ki én.
Nem, csak egy szám azt, első személyt.
Nem, ki ment, ki ő. Nem lehet ezt mondani,
hát,
ki bizony. De hogy ott más dolgok nem
más
lehet.
Más nem lehet mondani.
Tehát más,
kipista, az
ilyeneket,
nem megy.
Ilyeneket nem lehet mondani, igen. Tehát ez egy nagyon sajátos konstrukció, vagy szerkezet. De szerintem a kérdés lényegét ez nem érinti, hogy van ez a furcsa szerkezet, hogy ki én. Nagyon köszönjük ezt a megfigyelést, mert nagyon-nagyon érdekes. De a kérdés lényege azért mégsem ez, hanem az, hogy hogyan ez, hogy az igekötőket önállóan tudjuk használni válaszban. És ez tényleg nem nagyon ismert más nyelvekben.
Pontosabban.
Meg az is, hogy miért nem lehet tagadott
igen,
válaszban.
Igen, csak az igenlő válaszban. Tehát amit András kérdez, az ugye úgynevezett eldöntendő kérdésre vonatkozik, amire igen-nem
igen,
a válasz, mert ha kérdő szó van, akkor az nyilván nagyon másként működik. Az biztos, hogyha nemet akarnánk válaszolni, akkor az igekötő az valahol másút lenne, mint az igenlő válaszban. Kivasaltad az ingeket? Igen, kivasaltam az ingeket. Ha ez nem történt meg, akkor kivasaltad az ingeket? Nem, nem vasaltam ki.
Igen, sőt, hangsúlytalanul hangsúlytalan, nem vasaltam
a
ki.
Végén van,
igen.
Tehát ott, ha csak a kit mondanánk, akkor az egy ilyen hosszabb szerkezetnek a vége lenne.
Igen, igen.
Míg az igenlő válaszban olyan, az eleje.
Nincs olyan prominens helyen, hogy azt ismétlésbe...
Hogy érdemes lenne csak igen, azt igen. Megismételni.
Tehát, mert hogy itt valahogy az a szabály, hogy a mondatnak a legprominensebb, leghangsúlyosabb elemét ismételjük meg válaszként. Ugye a nemmel is, amikor csak simán azt mondod, hogy kivasaltad?
Nem. Az a
nem vasaltam ki mondatnak a leghangsúlyosabb szavát, igen. Mondtam csak ki.
És ha igen, akkor...
Hát ha igen, akkor azt
akkor
mondom, hogy...
Mondhatom azt,
hogy igen.
Hogy igen. De tényleg azt szoktuk mondani, kivasaltad ki, elmentél el, megcsináltad meg. Tehát, hogy a nagyon egyszerű igen-nem helyett egy a mondat egészére jellemző olyan szóval válaszolunk, ami hát magába foglalja az egészet, csak nem ismétlem meg.
Igen.
Ha tagadom, akkor meg nem foglalja magában.
Szerintem két fontos kérdés van ezzel kapcsolatban, és mind a kettő szerintem elég bonyolult. Az egyik az az, hogy pontosan mire terjed ez ki. Tehát, hogy ugye itt igekötőkről beszélünk, de szerintem, nem csak,
igekötőkre
de szerintem
igaz,
ez nem csak igekötőkre igaz. A másik kérdés meg, ami mindig a legnehezebb, az, hogy miért? Tehát, hogy az rendben van, hogy hungarikum, de hogy a fenébe alakulhatott ez ki? Miért van az, hogy a magyarban ez lehetséges? Mert azért általában a nyelvek olyanok, hogy Persze lehetnek teljesen nagy furcsa dolgaik, de azért általában ezek együtt szoktak állni más hasonlóan furcsa dolgokkal. Szóval ez a két kérdés van, és szerintem egyik sem nagyon egyszerű. Az, hogy mire terjed ki, arról már beszélgettünk itt a műsor előtt, hogy az nagyon nehéz megmondani szerintem.
Ez azért is nehéz ugye a hallgatónak, mert mindnyáján nagyon megtanultuk alsó tagozatban, hogy mik az igekötők. Van egy ilyen kis versike, ezt mindenki valamilyen sorrendben megtanulta, de a tapasztalat meg az, hogy a megelrá, beki, lefellen kívül is vannak még olyan szavak, amik nagyon hasonlóan működnek, vagy egészen úgy működnek, mint az igekötők, és hagyományosan mégse tartjuk annak őket.
Hát, hogy hagyományosan mit tartunk, az egy felsorolás, ami egyszeres minden, mert én azt tapasztaltam, hogy azért amiből a tanárok tanulnak az egyetemen, abban a nyelvtankönyvben azért ott megvan mondva, hogy ez nem egy olyan nagyon...
Most már
talán, tehát azért a tanárok tudják, hogy ez nem valószínűleg nem lehet csak úgy felsorolni egyszerűen. Mondok egy olyat, hogy például tovább megy, tovább lép, stb. Én szerintem ez teljesen igekötőszerű viselkedés, és szerint működik ezzel? Tovább mentetek? Tovább. Szerintem teljesen jó.
Igen, lehet ezt is mondani magában.
Tehát önállóan lehet
válaszként
használni. Szerintem nem szokták felsorolni az igekötők között. Vagy utána mentél? Utána. Szerintem ez is jó. Rövid válaszként, ugye?
Utána mentetek? Persze.
Utána. És ezt szerintem ez sem biztos, hogy felszokták sorolni.
Hát szóval nem, ezeket szerintem névutónak hívjuk inkább.
De hát ott van az ige előtt, mint az igekötő.
Igen.
Vagy pedig vannak ezek a furcsa alakulatok, amint a részt vesz.
Szöget üt a fejébe.
Csődbe megy. Rengeteg ilyen van, ahol ugye mi jellemző ezekre, hogy az ige előtt van ott még egy hangsúlyos valami, ami viszont hát nem szoktunk igekötőnek tekinteni, de szerintem rövid válasz.
És úgy, rövid válasz, és meg az ige után is kerül bizonyos hangsúlyú mondatokban.
Tehát, persze, például ha tagadjuk, igen.
Igen. Á, nem mentem csődbe.
Nem vettem részt.
Nem ütött szöget a fejembe.
Na várjuk, akkor nézzük meg a rövid válaszsal, hogy viselkednek. Szerintem azt, hogy részt vettél ebben a disznóságban? Részt.
Szöget ütött a fejedbe?
Szöget. Oppa,
hát ez nem megy.
Tehát noha ezek nagyon hasonlítanak egymásra, a részt veszel szerintem teljesen jó a rövid válasz, a szöget üttel meg nem. Mi volt a harmadik? Csődbe ment?
Igen.
Csődbe. Szerintem az is jó. Tehát akkor, hogy mire terjed ki ez, akkor nem tudjuk megmondani. Az igekötőkre mindenképpen, meg nagyon sok ilyen igekötőszerű dologra.
Szerintem most mondtunk egy definíciót, arra terjed ki, amit tudunk így használni, nem?
Igen. Igen. Van egy érdekes helyesírási furcsaság a magyarban. Szerintem annyira furcsa, hogy nem is kellene szerintem így lennie, de mégis így van a helyesírási tanács, az akadémiai helyesírási tanácsai szerint, hogyha olyan igekötőnk van, amit ragozni lehet, például a rá, ugye rá, rám, rád,
igen,
stb., akkor a ragozott alakját külön kell
írnunk,
és akkor nem is hívják igekötőnek. Tehát ők azt mondják, hogy az igekötőt egybeírjuk, így az ige előtt az igével, de amikor személyragozza van, akkor az névmás és nem igekötő, és ezért nem is írjuk egybe. Ezt tanítják az iskolában. Tehát a rám néz, rád néz, ránéz közül az első kettőt külön írjuk, a ránézt viszont
egybe
írjuk, illetve van azt hiszem olyan eset, mikor külön kell írni, amikor nem azt jelenti, hogy oda néztem, nagyon zavaros, hogy mikor, ugye, de én is van olyan eset, amikor külön írnám.
Hát igen, amikor a ránéz nem az igének a része,
jelenti, hogy oda néz,
hanem hogy
az,
pont
hogy
oda.
Ő az, aki, igen. Jó, igen, bonyolult. De most akkor az a kérdésem, hogy ha hivatalosan, úgymond, most idézőjelben mondom, ha hivatalosan, hogyha ezek a személyragozottak nem igekötők szerintük, akkor vajon hogy viselkednek ebbe a rövid válaszba? Velük, rájuk kiterjed ez a dolog? Tehát az a kérdés.
Próbáljuk ki.
Rád
nézel? Rám nézel, rám.
Jó ez?
Szerintem működik.
Tehát rövid válaszban működik. Holott az iskolai nyelvtan szerint nem igekötő.
De hát okay. Az iskolai nyelvtan szerint, meg tulajdonképpen a nyelvérzékünk szerint a részt, az nem olyan, mint az, hogy meg, hát, és mégis úgy működik.
Hát,
a csődbe.
Igen, igen.
Az biztos, tehát az, hogy csődbe, azt egy ragos főnévnek halljuk.
Igen, igen, hát valószínűleg kevesen mondanák rá, hogy igekötő, de
csak
például,
de
ez is rugalmas, mert például azt olvastam, azt hiszem, hogy ebben az iskolai nyelvtanban, hogy a hazamegyben a haza, azt viszont igekötőnek szokták tekinteni. Egyszerűen azért, mert többféle igével van, mert hazamegy, hazafut, hazatelefonál, stb., és akkor ők már
akkor
azt...
Akkor elkezdi igekötőnek.
Szerintem ne abba a kérdésbe menjünk bele, hogy mi számít igekötőnek, és mi nem, mert valószínűleg nem lehet megmondani.
De hanem, hogy mik azok, amik ezt tudják
ezt a rövid
csinálni, ami
tudják
az eredeti kérdésben.
És azt találtuk, hogy a szöget üt a fejébe, abban nem lehet megcsinálni, de a többiben, amit felsoroltuk,
megy, részt vesz,
hazamegy, rád néz, ezekkel mind meg lehet csinálni. Jó, igen.
Igenlő a válasz.
Ja, persze. És azt is mondtad, hogy az a tagadó válasznál azért nem lehet megcsinálni, mert ilyenkor ő egy kis hátul fityegő, hangsúlytalan elem, ugye
nem
ment csődbe.
Igen, és az nem tudja helyettesíteni a
igen, hogy nem ő a legkiemelkedőbb, leprominensebb eleme. Oké. Tehát akkor ennyit az első kérdés. Azt mondtuk, hogy az első kérdés az, hogy mire terjed ez ki. És akkor jön a második kérdés, hogy miért, hogy alakulhatott ez ki ez a dolog. Szóval miért van az, és miért nincs más nyelvekben, hogy én egy ilyen kis ilyen határozószerű funkciójú valami, ugye ez a fölmegyek a emeletre, a föl, és ez önmagában lehet egy igenlő válasz, és nem tudunk olyannyira más nyelvről, ahol ez önmagában lehet egy igenlő válasz. Miért alakulhatott ki ez a magyarban? És az egyik szerintem az, amit te mondtál rögtön, hogy ő a leghangsúlyosabb, legkiemelkedőbb elem a mondatnak.
Meg ő van elől.
Meg ő van elől, és hogy akkor úgy értelemszerűen úgy rövidítjük, hogy csak azt
rövidít,
hagyjuk meg.
Igen, tehát az egészre utalok a legelejével. Valaminek az eleje, az tudja az egészet jelenteni, de
hát főleg
a
közepe
vagy a vége.
Ugye, mert a magyarban mindig ott is van
ott a hangsúly. Igen.
Tehát, hogy ő prominens, ő kiemelkedik, ugye eleve, ami a szélén van a dolgoknak, az jobban kiemelkedik, ezt tudjuk például a gyereknyelvből tudjuk, hogy a egész pici gyerekek, mikor beszélni kezdenek, akkor
az első
az ismétlésnél, vagy az utolsót, vagy az elsőt szokták ismételni. Tehát ez a kiemelkedő elem, ráadásul azonban a hangsúly, tehát ez az első magyarázat, mondjuk, hogy hát ebből alakulhatott ki. De ez más nyelvben is előfordul, hogy van a szó elején, vagy a végén valami prominens, hangsúlyos dolog, és mégse használják rövid válaszra.
Hát
szóval
bizonyos értelemben
még nem
igen.
Magyarázat.
Tehát mondjuk egy angol kérdőmondat eldöntendő, tehát igen, nem választ, igen. Did he leave in time? Yes, he did. Tehát,
és
hogy az első...
Van elől,
az értem. Van elől, és azt megismételjük, de mással, mint az igére vonatkozó kérdőszóval nem lehet.
Igen.
Did he go away? Yes, away. Az nem megy.
Az nem megy. Sőt, olyankor sem megy, ha azt kérdezem, hogy did John leave already, vagy akkor se lehet azt mondani.
Akkor se lehet, yes, John.
Yes, John. Sőt, ha akkor se, hogyha kifejezetten ő rá kérdezzük, hogy ő ment el. Is it John who left? Yes, John. Ez teljesen
sem megy.
Tehát azért a magyarnak mégiscsak itt van valami furcsaság.
Hát ez biztos, hogy másként működik, igen. De hát már ugye az a magyarban...
Szerintem azzal függ össze, hogy a magyarban ezek a kiemelések, amit egyébként mi fókusznak szoktunk egymás közt nevezni, és már a műsorban is elhangzott, úgyhogy ez biztos, hogy a médiahatóság ezt nem tiltja le, ez egy nyomdafestéket tűrő szó. Tehát amit fókusznak szoktunk nevezni, ez a ellentétben, vagy nem tudom én, szembeállított mondat.
Kizáró szembeállításnak, igen.
Ami az előző angol példában próbáltam imitálni, hogy János-e az, aki ezt dolgot csinálta, hogy ez a magyarban ugyanúgy elől van, és ugyanúgy hangsúlya van, mint az igekötőnek, és ezzel függhet össze, hogy ő helyettesítheti. Ugye? Mert amikor azt kérdezem, hogy...
Nem is kell elő lennie feltétlenül egy fókusznak egy mondatban.
De a válasznál, tehát amikor...
A válasznál csak a fókusz mondod, igen.
Azt kérdezem, hogy János vitte le a szemetet? János vitte le. János, ugye? És lerövidítjük csak arra az első hangsúlyos elemet. Tehát az is igaz, amit te mondasz, hogy az első elem áll az egész helyett, ami ráadásul még hangsúlyos is, meg szerintem ez attól is van, a másik tényező, hogy mi pont erre az első helyre szoktuk rakni a legtartalmasabb fókusznak nevezett ilyen például a kiegészítendő kérdésre adott válasz. Ki ment el? János ment el, ugye? Az ilyen válaszokban is azt a legtartalmasabb elemet, ami a válasznak a a leglényege, azt pont erre a helyre szoktuk rakni.
Igen, de ez más nyelvben is így van. Tehát a kiegészítendő kérdés, a kérdőszavas kérdéseknél, mondjuk angol, who left, John?
Aha.
When did you leave? In the afternoon. Akkor meg tudjuk csinálni. Szerintem az András kérdése azért nagyon érdekes, mert igen, nem kérdésre vonatkozik.
Jó, igen, én csak azt próbáltam, de lehet, hogy sikertelenül, én ezt, hogy alakult ez ki, azt próbáltam abból származtatni, hogy hiszen máskor hogy is, amikor nem ige kötő van az ige előtt, hanem ez a bizonyos fókusz, akkor ő nagyon gyakran, ugye az egyetlen tartalmas tagja, vagy például a válaszban, ő igazából csak ő hordoz információt, és akkor nagyon gyakran csak őt mondjuk. Igaz, hogy ez angolban is van. Ez a része, ez angolul is van. Ami a magyarban speciális, hogy ezt átterjesztjük azokra is, amikor nem ő az egyetlen igen. fontos információ, és nincs fókusz, hanem például igekötő van. Ugye, mert amikor azt kérdezem, hogy feljössz egy teára, ott a fel az nem a level van szembeállítva, de mégis ugyanazon a helyen van, ugyanúgy a ige előtti hangsúlyos helyzetben, mint amikor azt mondom, hogy János jött föl teára. És én azt képzelem, hogy ez a
igen,
kettő
de az az érdekes,
össze.
Hogy ugye akkor a föl elmegy máshova, mert más a fókusz, igen, a János, és el is veszíti ezt a fontosságát, tehát nem vele válaszolok. És ugyanezt történik a tagadásban, amikor az a válasz, hogy nem, és azért nem tudom azt mondani, András példájánál maradva, hogy nem ki, vagy ki igen, nem, igen. Mert a tagadás miatt az igekötő elment az ige elől, és már nem lévén elől nem tudom vele helyettesíteni az egész szerkezetet.
Igen, sőt, tovább megyek. Még tagadó válasznál is lehet ilyen rövid választ adni, akkor, amikor fókusz is, most már ez lehet, hogy a hallgatóik elvesztették a fonalat, tagadás is van, meg fókusz is, tehát János vitte le a szemetet? Nem János vitte le a szemetet. Ugye itt nem is van, igen. meg János is van, és mivel ott van a legelején az ige előtt a nem is, meg a János is hangsúlyozottan nem ő volt, ezért lehet rövid válaszba azt mondani, hogy nem János.
Igen, de akkor, tehát, de akkor egész más...
ezt nem lehet megcsinálni.
De akkor egész más mondtál. A nem...
Nem ő. Nem, igen.
Az más, mint a nem János.
Persze.
Tehát akkor nem az egész mondatra, hanem csak a fókuszra vonatkozik a tagadásod.
Igen, én csak abban akartalak megerősíteni, hogy a nem ki, tehát az igekötőt azért nem lehet ilyen tagadott válaszba, rövid válaszba használni, mert az ott hangsúlytalanul fityeg. A fókusz viszont nem fityeg hangsúlytalanul, és ezt
lehet is
használni.
Igen.
Húha!
Hungarikum megkérdezi Poros András.
Én azt
szerintem
hiszem,
mondhatjuk,
én
hogy
azt
igen.
hiszem, hogy hungarikum, én nem tudok hasonlóról. De hát természetesen nem ismerem a föld összes nyelvét, lehet, hogy valamelyik hallgatónk azt fogja mondani, hogy én nem tudom, telugul, vagy bármilyen más nyelven ez igenis létezik.
De azt azért merhetjük mondani, nem, hogy mondjuk Európában.
Európában szerintem egyedi, igen. Igen. És nagyon, nagyon tetszett a kérdés, köszönjük szépen. És megpróbáljuk az ilyen bonyolult nyelvtani jelenségeket hát minimalizálni, de néha azért mégiscsak érdekes szerintem ilyen.
Meg ráadásul ez egy nagyon-nagyon hétköznapi jelenség. Persze. Tehát ez a nyelvhasználatunkban abszolút persze. benne van.
Persze. Legyen most valami egészen más. Legyen egy olyan kérdés, amiben egyáltalán nem tudok, nem tudom megérteni, hogy valakit... Miért zavar az ilyesmi? És hadd mondjak egy ilyen kérdést. Járai Zoltán kérdezi, általános iskolai tananyag a nagyságrend kifejezés értelmének elsajátítása. Szinte kivételnek számít, ha valaki jól használja, mondja ő gunyorosan, tehát, hogy ezt mindenki rossz, mindenki elrontja. A legszomorúbb az, hogy közgazdászok, akik konkrét összegeket emlegetnek, hozzáteszik a nagyságrend kifejezést. Tehát, hogy ugye ő arra gondol, hogy százas nagyságrendben vitték ki a tudom én, libákat, igen. és ez egyáltalán nem azt jelenti, amit a hivatal szaknyelvben igen. használnak, ugye, mert a szaknyelvben a nagyságrend az nagyjából azt jelenti, hogy ilyen tízes szorzónként haladunk, ugye, tehát az egyes, egy számjegyű dolgok, az első egyes nagyságrend, a két számjegy, jól mondom?
Hát, igen, amit úgy igen. mondunk, hogy tíz az elsőn, a másodikon, igen. És ezt matekórán tényleg így használjuk.
Én azért vagyok ezen a kérdésen elszomorodva, mert Hát annyira banális dolog az emberi nyelvekben. Ugye erről a múltkor is beszéltünk már, hogy nem a teljes precizitás, és nem a szaknyelvi használat.
Nem matematikusokként ülünk.
Pontosan,
itt,
tehát,
igen.
Hogy az emberek hallották ezt a szót, hogy nagyságrend, felfogták azt, hogy az valaminek így a méretét nagy, és ráadásul nem pontos, hanem körülbelüli méretéről beszél, és akkor ezt átteszik, átviszik egy másik fajta használatra. Hát,
ami nem korrekt, de hát is így használjuk. Igen,
igen, szóval ez annyira banális, és a nyelvhasználat
annyira jellemző. Egyébként a tűszámnevekkel is ez történt, nem? Tehát amikor milliárdról, meg trilliárdról, meg csilliárdról, nem tudom, miről beszélünk, hát ezek matematikailag természetesen hibás fogalmak, és több másként kell tanulákat használni, de hát ha...
Igen, és ráadásul nem vezet félreértéshez szerintem. Tehát itt ez a nagy, mert azon például én is bosszankodom sokszor, amikor azt mondják, hogy hány százalékkal emelkedett valami, és igazából nem úgy értik, hogy annyi százalékkal nőtt, hogy az eredeti mennyiségnek annyi százaléka adódott hozzá, hanem hogy százalék pontról beszélnek.
Igen,
tehát,
igen.
Amikor 20%-ról 24%-ra megy föl valami, az nem 4%-os növekedés, hanem sokkal nagyobb, mert ugye a ötödével, tehát az gyorsan mennyi? Az 20%-os növekedés, csak 4% pontos növekedés. Na most ezzel én is bosszankodni szoktam, mert ez totál félreérthető. De a nagyságrend
hát
az
van,
nem félreérthető.
Van még, amit így használunk, és nem félreérthető. Tehát a nagy leárazások, azok úgy reklámozzák magukat, hogy mínusz 17% leárazás. A mínusz
én
leárazás az mennyi?
Ja, értem. Igen, igen. Igen, igen, igen. Jó. Még egy ugyanilyen rövidet, szintén Járai Zoltán azt mondja, elterjedt az így szó, szinte kötőnk szókénti használata. Bocsánat, kijavítom rögtön, nem kötőszó, hanem töltelék szóra gondolt az illető. A kötőszó az olyan, mint az és,
az
meg
igazi,
a de, meg ilyesmi.
Értelmű,
tehát,
igen.
Hogy töltelék szóként használják, sok esetben teljesen értelmetlené teszi a mondatot. Rádiós műsorvezetők szájából is hallható horribile diktú. Én azt mondom, hogy igaza van, de... ilyen a nyelv, hogy elterjednek
divatok. De mert töltelékszavakra szükség van. Tehát én azt gondolom, hogy hogyha mondjuk egy rádiós műsorvezető folyamatosan beszél, akkor néha egy pillanatra megáll, és nem csöndet tart, amíg gondolkodik, hanem mond valamit.
Jó, hát az ígyet voltak. Azt nem csak ilyenkor mondják. Tehát amiről te beszélsz, az a hezitál, vagy habozás.
Igen, igen.
De az ígyet nem csak habozásra mondják, hanem inkább arra használják, hogy én érzem, hogy talán nem teljesen precíz, ahogy mondom, de most így tudom ki, hogy azt mondod, hogy ezt így rohasztják ezt a... És akkor érzem, hogy nem a legjobb szó erre, ahogy főzik azt a billető kaját, tehát nyilván nem a legjobb szó rohasztják, de most jobb hiány ezt találtam. De nagyon sokaknak a szokásával válik, és állandóan mindenre azt mondják, hogy így. Azt, olyankor is, amikor nem érzik. Ez olyan, mint az egyébként, ugye, aminek lenne egy funkciója.
Lenne jelentése,
de nem... Na most,
szerintem
igen.
Nagyon sok szó esett ezen át.
Sok szó, és egyénenként is változik, hogy ki mire
igen.
Szokik rá. Én értem, hogy a hallgatónk azt mondja, hogy egy rádiósnak erre már vigyázni, akinek tulajdonképpen egyet is tudok érteni. Fölvesz egy rossz szokást, akkor
ez
vegye észre.
Ez is a manír, modor, amiről már egyszer beszéltünk, van ilyen. Hát így.
Igen, de ennél többet erről nem nagyon lehet mondani szerintem, és hogyha úgy gondoljuk, hogy egy rádiós ne vegyen föl ilyen szokásokat, akkor az rádiósnak a főnöke majd nyilván fogja neki mondani, hogy figyelj, nem mondd már állandóan azt, hogy izé, vagy nem mondd állandóan azt, hogy egyébként.
Ez engem de... sokkal kevésbé zavar, mint mondjuk az, hogy valaminek a tekintetében, meg a nak helyett a számára, tehát amikor fölöslegesen hosszan szól valami, mert
igen,
úgy biztos elegánsabb.
Hát, ez legalább... úgy szakszerűbbnek,
igen,
vagy jobbnak.
Ez legalább rövid.
Igen. És a fiatalok körében, és egyébként más nyelvekben ugyanúgy, tehát az angolban
so,
hol így, hol
vagy
úgy, vagy
igen.
A kind of, vagy sort of, attól függ, hogy éppen melyik
igen.
Időszakban vagyunk, ezek ugyanígy elterjednek, és fertőznek, vagy hogy mondjam, vírusszerűen elterjednek. Na most egy kicsi szünetet kell tartanunk, de mindjárt jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Schiller Marian.
Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátjár műsorát, a szerkesztő Sugár Ági, a felvétel Bulgár Dala készíti.
Schiller Marian vagyok.
Schiller Mariannal ülök a stúdióban, én Kálmán László vagyok. Folytatjuk a hallgatói kérdésekkel. Van megint egy olyan, ami egy kicsit a korábbi műsorunkhoz kapcsolódik. Lehet, hogy előre kellett volna venni, vagy illett volna venni. Mondod a Marian ezt a kérdést?
Császár Zoltán érdeklődik a verstan felől, amiről ő maga is azt mondja, hogy nem nyelvészeti kategória, de az időmértékes verssel és rejtelmeivel kapcsolatban volna még egy kérdésem írja. A szótag hosszúságának megállapításában a beszélt nyelv vagy a helyes írás-e a mérvadó? Tudom, írja, a helyesírás néha megy a kiejtés után, főleg a magánhangzók és mássalhangzók hosszúsága tekintetében, mint az árbóc, a búra, vagy a konkurencia és a ventilátor esetében. Erről beszéltünk igen. két hete. De van, ahol nem megy. Na ott mi az újság? Azt kérdezi, hogy a kisebb, az jambus, vagy spondeus-e. Ugye a jambus az egy rövid meg egy hosszú szótagot jelent, a spondeus két hosszút. Hogy a kisebb, amit mindnyájan két essel, hosszú essel ejtünk, ott az első szótagot azt tekinthetjük-e rövidnek. Vagy például folytatja, József Attila, mármint a név József Attila befér egy hexameterbe. És mi van a szóvégi néma
ugye
H-val?
Itt az a probléma, hogy az Attila így egy
József Attila.
És nem így írjuk
igen,
le.
Igen. Igen. Most itt azt gondolom a József Attila típusnál, hogy itt nyilván a kiejtés számít, tehát nem is tudunk más csinálni. A kisebb, az persze, ha leírom, akkor jambus, ha kiejtem, akkor spondeus, de igazából azt gondolom, hogy nincs ilyen, hogy jambus meg spondeus magában, csak egy vers sorban. Tehát akkor lehet erre válaszolni, hogyha látom, tudom, hogy mi van előtte. Tehát ha egy egész versszak csupa jambusból áll, akkor valószínű ezt óhatatlanul annak fogom hallani.
Ezzel most azt mondod, hogy választási lehetősége van a költőnek néha, hogy melyiket...
Hát azt gondolom, uh-huh. hogy igen, meg hát van egy környezete, tehát uh-huh. hogy nincs egy versláb magában, ahogy egy szó sincsen, csak egy mondatban benne. De még érdekeseket kérdez, mert így folytatja Császár Zoltán a levelét, és mi van a szóvégi néma H-val, mint a juhodály vagy a düroham esetében, mert ugye az a szabály, hogyha két mással hangzó van, egymás után, akkor hosszúnak halljuk. De azt mondom, hogy düroham, az ott, csak egy.
De hát írásban ott van egy H meg egy R,
igen,
ugye?
Igen, de soha nem ejtjük ki.
Soha nem ejtjük ki ott a H-t.
Igen. És a szó elejé mással hangzó torlódás belejátszik-e az előző szótag hosszúságába, mint a ballada strófa esetében. Erre egyértelműen az a válasz, hogy hivatalosan igen. Tehát, hogy
de most
nincsen...
ahogy kiejtetted, skandáltad, mégis röviden ejtetted a ballada végét. Most azt mondtad, a ballada strófa.
Igen, azt mondtam. Mert azt gondolom, hogy így önmagában nekem ez így hangzik, hogy ballada strófa.
Igen.
De bőven el tudok képzelni egy olyan versort, amiben nem így hangozna. És ugyanígy az utolsó kérdése...
Azt hiszem, hogy ez már az ókori verselésben is így volt, hogy voltak esetek, amiket a latinul megörögül is voltak esetek, amikor választani lehetett.
Választhat, persze.
És azt szerint, hogy mi illett bele a sorba, úgy kellett skandálni. Tehát ott vigyázni kellett.
Hát annál arra, is, hogy ugye ezek nagyon szigorú szabályok voltak.
Igen.
Hogy milyen egy hexaméter, vagy egy alkályoszi strófa. És én azt gondolom, persze fogalmunk nincs a görög fülről,
igen.
de hogy hát itt a fülnek azért nagyon nagy szerepe van. Hát egyszer az Iliászban vagy az Odisszeiában már elolvastál 8000 hexametert, akkor a 8001-et akkor is hexameternek fogod hallani, hogyha ott
ja,
nincsen,
értem.
Nincsen igazából
de most én
kicsit
arra gondolok, hogy nem tudom, én most hasból mondom ezt, de hogyha két magánhangzó együtt egymás mellett volt, akkor azt, ha a...
Két magánhangzó.
Nem, két magánhangzóról beszélek, azt néha össze lehetett vonni egy hosszúban, néha meg nem lehet, két rövidnek számított, és ez a költőtől függött, hogy ami
hát
éppen belé.
Ez egyébként a Devecseri például a Homérosz fordításában nagyon játszik, hogy a neveket, azokat mikor, hogy
igen.
ejteti ki, és hát igazából onnan tudjuk, hogy jön ki a hexaméter, hogy ő éppen mire gondolt. És ez igaz az utolsó kérdésére
de
is.
De várjál, és ez kiterjed arra is, hogy a dűrohamba az elsőt akár
nem,
hosszúnak is
nem.
választhatnám? Tehát a helyesírást ennyire nem lehet azért, ugye...
Nem, azt nem tudom elképzelni. Most Mert nyilván nem tudok ilyen verset.
A költészet történetéből, te ezt biztos tudsz rá példát, én fejből nem, ilyen szemnek szóló rímekről.
I rhyme, igen.
Ahol a helyes írás szerint rímel a dolog, noha a kiejtés szerint nem.
Hát a Veszivádokban ugye az arany leírja a sír, sir,
ja,
rímet,
igen.
Ami hát nyilván az sír, de...
De ez az időmértékesre nem vonatkozik, hogy szemnek szóló időmérték, tehát hogy a dürohamban hosszú az a
nem,
dű,
azt
azért,
nem,
mert,
hogy ez,
mert
az
úgy van
nincsen.
Írva, ugye ez nincs.
Nem, szerintem nincsen.
Szerintem se. Na, akkor az utolsó.
És gyorsan. Hát az utolsó is ehhez hasonló, azt írja Császár Zoltán, de ha ezeket nem is, a rövid határozott névelőt, vagyis azt, hogy azért az alapismeretek között is meg lehetett volna említeni.
Mármint akkor, amikor az Ádámmal beszéltünk erről.
De hát az is változik, hogy ő hosszú-e vagy rövid.
Ugye az a kérdés, hogy ugye tudni kell, meg akit nyilván az iskolában tanultuk, hogy ezt a bizonyos névelőt, ezt szükség esetén hosszúnak lehetett számolni.
Már csak azért is, mert
a korabeli költészetben. Most az a kérdés, hogy ha ma ír valaki időmértékes verset, akkor még alkalmazza-e ezt a szabályt, tehát hogy megengedheti-e magának, hogy az névelőt hosszú szótagnak számolja.
Hát én azt gondolom, hogy megengedheti magának, de nem teszi, mert nem az van a fülében. Tehát úgy képzelem, hogy ha ma valaki időmértéket...
Vagy ha teszi, akkor az már ilyen
akkor az a vagy arhaizálva, igen.
Ugye tudjuk, hogy ez miért van, azért van, mert az a névelő az nem csak rokona vagy változata az névelőnek, hanem annak a származéka. Tehát azt hosszú ideig ugye csak az névelő volt, és aztán másrangzó jött utána, akkor kezdték az zét elhagyni, és ez egy nagyon-nagyon késői változás a magyarban.
Igen, és hát tűnt, szerintem hogy... azok az időmértékes sorok, amik így nagyon a fejünkben vannak, azok ezzel élnek is, mondok mindjárt példát, hassal, kos, gyarapíts, és a haza fényre derül. Hát igen, a Kölcsei ebben a sorban így hallotta, ugyanebben a versében egyébként másút meg rövidnek hallotta az at.
Hallotta, vagy nem tudjuk, hogy mondta-e valaki hosszan. De minden esetre akkor még élénken élt az emberekben, meg talán tájnyelvekben még használták,
hát biztos,
is
hát,
az, hogy csak azt
egy használ. Költőn, egy versen belül hol rövid, hol hosszú, akkor nyilván az nem volt megállapodott.
Jó, annyiban mindenképpen igaza van Császár Zoltánnak, hogy ezt nem említettük meg az Ádám, amikor az időértékes versesről beszéltünk, hogy a magyarban van ez a kis plusz szabály, hogy az a szükség esetén hosszú is lehet, mert hát... vagy legalábbis lehetett, mondjuk a 19. században, mert hogy akkor még számon tartották, hogy ez az aznak a rövid.
Miből van, igen.
Jó, hát akkor ezt most szerintem már tisztáztuk.
Hát itt egy olyan...
Gimes Kati is, bocsánat, a korábbi témához szólt hozzá, hogy sort kerítettünk arra, hogy beszéljünk a páros testrészekkel ezelőtt jó pár héttel, és azt hiszem, hogy ez az ő kérdése volt eredetileg is.
Igen.
És hogy azt kérdezi, hogy fogadja el ezt a változást, ezt a kérdést tette föl nekünk, mármint azt a változást, hogy sokan mondják többes
számban
a szemeim, holott egyes számban is lehetne mondani, mert a szemem se azt jelenti, hogy a fél vagy az egyik, ugye? És ő azt mondja, hogy sok rengeteg szöveget javít, és azt szerette volna tudni, hogy javítsa-e a szöveget, ha többes számot használ a fordító, a szerinte helyesebb egyes szám helyett. Hát én ebben nem tudok tanácsot adni, te tudsz, hát javítsa, hogyha
hát
úgy érzi.
Én, mint tanár, javítom.
Aha.
Egyébként azért, mert itt azt érzem, hogy azt a, hát meg ne sértődjenek a tanítványaim, hogy az erőfeszítés nem teszik meg, hogy az angol meg a magyar ebben különbözik. Tehát, hogy van ilyen magyarul, hogy fél szem, meg fél kéz, meg fél láb.
Igen.
És nem egy, meg kettő van.
Igen.
Azt satszolom egyébként, hogy ez el fog tűnni. De egyelőre szerintem, tehát én, ha tanácsot adhatnék Gimes Katinak, azt mondanám, hogy igen, javítsa. Tehát bennem itt a hagyományőrzés azért erősen él. A nyelvi hagyományőrzés.
Az, hogy eltűnőben van most, hogy mondod, beugrott nekem, hogy a gyerekek, amikor félkézzel biciklik, amit mi még úgy mondtunk, hogy félkézzel
biciklik. Egykézzel bicikliznek,
igen. Ők ezt egykézzel,
igen,
mondják.
Igen,
tehát
igen.
Ez lehet, hogy igazad van, és eltűnőben van tényleg. Érdekes. De azt, hogy ő javítsa el, vagy ne javítsa el, én nem tudok tanácsot adni, ahogy ő neki jobban hangzik.
Hát és szerintem, valóban, ha hát... ez ő azt mondja, hogy irodalmi szerkesztőként is dolgozik, tehát hogy egy megemelt irodalmi nyelven, akkor azt mondanám, hogy igen.
Igen, főleg, ha ő úgy érzi jobbnak, hát persze.
Ő biztos úgy érzi jobbnak, hiszen egyébként nem kérdezte volna
ja,
meg.
Ja, ebben igazad van. Igen. És azt mondja, hogy egyébként a gyerekeit nem szokta tudatosan arra tanítani, hogy ezt a bizonyos általa helyesnek tartott verziót használják, tehát gondolom nem javítja ki őket, hogyha ők azt mondják, hogy a szemei, hanem csak úgy szokott beszélni, ahogy ő is szokott, ahogy ő szokott, de hát mivel írja nekünk, hogy ő az 50-es években született, tehát ez már nem egészen úgy beszél, akkor ez már nem ugyanaz a nyelvváltozat, mint amit a gyerekei beszélnek. Tehát
hát nyilván
mondjuk
nem
mondhatjuk arhaikusnak, de a gyerekei már bizony érzik nyilván a különbséget.
De azt gondolom, és ez minden generációban
egy példát,
így van.
Azt mondja, az emberek többsége jégszekrényt használt gyerekkoromban, nekik nem volt, de az emberek többsége azt használt, és mindig láttam, hallottam, hogy jön a jeges kocsi, az emberek kiszaladnak, nagy jégtömbökkel mennek haza. És ő ezt a szót használta mindig is, ezt a jégszekrény szót, még akkor is, amikor már rég hűtőszekrény lett a neve.
És ma meg mindenki
ezt a gyerekei is átvették, és bizony az iskolában kinevették őket, hogy ilyen réges szót használnak, hogy jégszekrény.
Igen, de szerintem engem is kinevetnének, vagy az én gyerekemet, hogyha hűtőszekrényt mondanám, hogy frigider.
És a hűtőszekrény az csak a hivatalos, az csak az áruházban
hát
van kérve.
Az, hogy hűtőszekrény így ebben a formájában nagyon rég nem hallottam, még a hűtő az
de mondom,
megy.
De
rövid forma. Kiírva az van, hogy hűtőszekrény. Igen, de hát kiírva nagyon sok minden van, amit nem mondunk.
Ebben igazad van.
Tehát hűtő. Berakom a hűtőbe, vagy a frigiderbe. Szerintem a hűtőszekrénybe.
Hát akkor most bevallom neked, mivel nagyjából egy idős vagyok a hallgatónkkal, én bizony jégszekrényt mondok egy csomószor, de már észreveszem magamon. Tehát közben rájövök, hogy hú, ez lehet,
ezt már nem kéne.
Furcsa hangzon az emberek, de én tényleg jégszekrénynek hívom, holott ugyanúgy vagyok vele, mint a Kati, hogy nálunk is láttam, emlékszem, hogy az utcában ment
én
a jeges,
is láttam még jeges,
de soha igen. Nem volt jégszekrény, mindig elektromos hűtőszekrényünk volt, de mégis jégszekrénynek hívtuk, és bizony én még ma is sokszor hívom úgy. Hát igen, elárulom, a nyelvhasználat árulkodik a koromról nyilván. De én ebben nem látok különösebb problémát, és ha az ő gyerekeit az iskolába kinevették azért, mert ezt használta, én azt nagyon sajnálom, és azt gondolom, hogy nem a gyerek hibája, és nem az ő hibája, hogy nem tanította meg, vagy nem tudom,
de
hogy nem
alkalmazta. De a többi gyerek hibája se, hát az, hogy a generációk különbözőképpen beszélnek, hogy más szülője mást mond.
Én nem azt mondom, hogy személy szerint a többi gyerek hibája, de valahogy ennek a társadalomnak a hibája, hogy egymást kinevetjük a nyelvhasználatáért, hát tényleg annyira...
Igen, de ez már nem nyelvi kérdés.
Nem, én azt nem mondtam. Jó, menjünk tovább.
Mondhatok még egy kérdést, mert olyan kedves.
Mondjad.
Azt írja a Ruzsáné Cseresznyi és Mária, hogy vannak ilyen alakok, hogy tanároskodik, katonáskodik, mondjuk, ha valaki mondjuk ideiglenesen tanárként, katonaként dolgozik. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy pincérkedik, kalauszkodik. Mikor az egyik változott, mikor a másik? Én nem látok semmi szabályszerűséget. Ja, és hogy jön ide az, hogy örömködik? Gondolom, folytatja, a közelmúlt vicces szóalkotása lehet, de nem értem a logikáját, ami teszi hozzá, nyelvben közismert, nem keresendő. Szerintem ez jó megfigyelés. A tanároskodik az egyébként két alakban van szerintem, mert tanárkodni is lehet. A katonáskodik az tényleg csak így van, mert katonás.
Mert tudod miért, mert magánhangzóra végződik a katona, és így más, nem tudjuk másképp hozzárakni.
Tehát... Akkor itt a válasz, kedves hallgató. Tehát, hogy számít az, hogy magánhangzóra vagy más
hát, alhangzóra? Igen, de a tanároskodik, az pont ellentmond ennek. Tehát abból az irányból igaz, annyiból válasz a
hogy
kérdésre,
a katona nem lehet
hogy
más.
Ami magánhangzóra végződik, az csak skodikkal lehet, mert egyszer nem lehet egy magánhangzóra.
Nem lehet hozzátenni azt, hogy kodik.
Igen. Aha. Hogy miért nem, azt ne tessék kérdezni, mert nem. Ilyen a magyar nyelv.
De akkor miért van olyan is, hogy tanárkodik,
na,
meg olyan, hogy tanároskodik?
Az egy más kérdés, igen. Az egy más kérdés. És nincs pincéreskedik és kalauzoskodik.
Igen.
Tehát én azt mondanám, hogy nyilván az van, hogyha más alangzóra végződik, akkor valahogy a legkézenfekvőbb az, hogy egyszerűen utána rakjuk, hogy kodikkedik, ugye? Tehát pincérkedik, kalauzkodik. És hogy miért van mégis olyan, hogy tanároskodik, szerintem ez szorul valahogy magyarázatra.
Illetve még az is kérdés lehetne elméletileg, hogy van-e különbség a tanároskodik és a tanárkodik között?
Hát ha most leszámítjuk azt az egész más értelmét, hogy úgy csinál, mintha az lenne, ugye, mert most nem erről beszélünk.
Igen, igen. Hanem nem, ő azt is írja, hogy ideiglenesen valamiként
tehát
dolgozik.
Tehát azzal foglalkozik, mert szerintem a tanárkodik, az például nem nagyon jelentheti azt, hogy úgy csinál, mintha az csak a másik, ugye az csak a tanár.
Nem, a tanárkodik az csak azt jelenti, hogy most ott hagyta a pénzügyőr állását, és most tanár.
És miért van még pluszban egy olyan is, hogy tanároskodik, én erre nem tudok választ adni. Én ezt nem tudom megmondani. És van más hasonló eset, vagy ez teljesen elszigetelt? Én nem nagyon tudok mást.
Nyelvészkedik?
És nincs nyelvészeskedik.
Nincs. Igen.
És nincs orvososkodik, és nincs, igen.
És az örömködik?
Hát az örömködiket ugyanúgy nem értem, ahogy a Ruzsáné Cseresnyi és Mária hallgatónk nem érti. Ugye azt mondja, hogy nem látja benne a logikát, hiszen az, ugye az összes többinél ott valahogy az a tő, amiből képezzük, az arra igaz, akiről a dolgot mondjuk, ugye? Tehát aki tanárkodik, az legalábbis tanár valamilyen, akárha ideglenesen is, de azzal foglalkozik. Aki pincérkedik, az arra az időre pincér. De
aki örömködik,
sem
arra nem
ugye? Öröm. Tehát ez a problémája ez a hallgatónknak, és igaza van, ez logikátlan. Ha azt nem tudom, hogy mennyire közelmúlt szóalkotása, valószínűleg igen, de hogy valószínűleg nincs benne, tényleg nincs benne logika. És ennek ennyire teljesen jól értjük, ez az érdekes.
Ugye félre, jól is hangzik.
Mivel félreértésre nem ad okot, ezért
hogy én vagyok nyilván, az öröm, aki átmenetileg
először,
igen.
Aki először ezt kimondta, az rögtön meg tudta magát értetni, és ezért megmaradt valahogy. És ennek se tudok, nyilván a hallgatónk is elgondolkozott rajta, hogy más hasonló példát nem tudunk szerintem. Jó. Van egy pár furcsa képzés, még egyébként a buzgolkodik.
A vicceskedik.
A vicceskedik, azt szerintem azzal nincs probléma, mert vicces szerepben szerepet
aki
játsz.
Aki vicceskedik, az vicces. Igen.
Igen. Aha. Nem, egy pár olyan fura van, mint a buzgolkodik, de ezek nyilván sokkal régebbiek. Olyan, ott a buzgó is magánhangzóra végződik. Tehát nem lehet simán odarakni a kodikot, de akkor még úgy látszik, nem csak a sövel lehetett ezt megcsinálni,
hanem az ellel,
hanem
is.
Az ellel is. Tehát ilyen valószínűleg van még egy pár lustálkodik és hasonlók. Uh-huh. Tehát amikor nem csak esse. De a mai nyelven szerintem csak az est használjuk erre, hogy katona katonáskodik. Gondolom én. Rendszergazda rendszergazdáskodik, hogyha nagyon akarom, akkor
akkor így mondjuk, igen.
De ha már mondjuk, akkor az est fogjuk választani. Jó. Bakóczi Szilvia nevű hallgatónk azt mondja, egyre több olyan mondatot látok, hallok, ahol a bár és a de kötőszavakat együttesen használják ugyanazon a mondaton belül. Ő nyilván úgy érti, az egyik felesleges ebből. Egy mai példa. Bár idén nem voltak nagy megmondások, vagy olyan beszédek, melyekről aztán még hónapokig, évekig beszélnek, de ne legyünk igazságtalanok, voltak még érdekesnek nevezhető pillanatok. Idézi a 444-ből. Én ebben engedékeny vagyok nyilván, mert mindig engedékeny szoktam lenni. Te lehet, hogy javítanád egy dolgozatban.
Ez biztos nem.
Nem javítanád?
Egy ilyen mondatot biztos nem javítanék, azért ki, mert hosszú.
Ugye ez hogy annyira messze.
Mire eljutok a tagmondat végéig, a de... Így, addigra szerintem elfelejtem, hogy úgy kezdődött, hogy bár. És igaza van abban Bakóczi Szilviának, hogy ez így fölösleges. De van az a terjedelem, aminél meg kell segíteni. Ezért is ki fogunk kapni, ugye, megsegíteni.
Miért? Szerintem az...
Nem szeretik. Szóval, hogy segíteni kell az olvasót, hallgatót abban, hogy hol tart egy mondatban.
Én nemrég olvastam egy majdnem ugyanilyen mondatot angolul, és ott meg is áll, ugye, mivel hogy ugye tanították nekünk, hogy nem szabad, de hogy ezt szerintem más nyelvekben is megcsinálják. Túl messze van, hogyha túl messze
vannak, akkor kell segítség, igen.
Igen, és én nem is biztos, hogy észrevenném, hogyha ezt az újságban olvasom, az az igazság. Nem vagyok benne biztos, hogy észrevenni.
Nem, szerintem ma már
mert
nem.
Olyan, mert olyan sokáig tart, mire a deig odaérek, és szerintem legalább egyértelműbben jelzi a szerkezetet, hogy na, odáig tartott az, aminek az első
ami a bár része, igen. Szerintem is ez itt teljesen rendben van.
Ártani biztos nem árt, de kedves hallgatóink, hogyha a magyar tanár azt mondja, hogy ő nem is javítaná ki, akkor ez biztos azt jelenti, hogy tehát ez legalábbis nem egy ilyen megbélyegzett, üldözött forma, hogy előfordul mind a kettő.
Megnézzük még, mit jelent ez, hogy ki temet, ki ás, ki takar, betakar.
Jaj, igen. De ez vagy is volt már, igen.
Volt már, akkor
egy
nem.
Ez egy klasszikus kérdés. Azért is írtam ki egyébként, mert a Facebookon itt többféle reakció jött rá, többen hozzászóltak, de ez klasszikus kérdés, tehát a kitakar abban az értelemben, hogy nem lesz látható a igen. képen. És akkor azt mondja, hogy hát a gödröt se lehet kitemetni, csak kiásni, tehát hogy ugye szerinte a takar az már magába foglalja azt, hogy be lesz borítva, és akkor az ellenkezőjét nem jelenteti. Ez, kedves hallgatóim, ez egy teljesen téves hozzáállás, teljesen téves logika, a nyelv ilyen értelemben egyáltalán nem logikus. Attól, hogy kitemetni nem lehet valamit, attól még kitakarni, tehát ebből semmi nem következik. Ilyen értelemben, ez az Ádám szokta mindig mondani, hogy a nyelv nem lehet a logikát számon kérni, de ugye a másik, ez a felmerül, az is egy ilyen klasszikus igen. kérdés, hogy ha merül, azt jelenti,
akkor az
lefele
van,
akkor az merül. De igazából ez sem igaz, mert a merül az nem jelenti feltétlenül azt, hogy lefele, se történetileg, se másképp. Az más kérdés, hogy önmagában, ha csak egyedül önmagában használjuk, akkor valóban merül a csónak, akkor azt úgy értjük, hogy lefele merül.
Tehát a fel sem mindig azt jelenti, hogy földrajzilag, fizikailag
igen.
föl.
Szóval nem. És
tehát aki fölébred, az nem az emeletre megy.
Igen, na most ráadásul a kitakar, az na pontosan lehet tudni, hogy lehet tudni pontosan, hogy keletkezett, és hogy igenis takarással tüntetjük el a képet onnan, vagy takarással teszünk láthatóvá valakit, hogyha elé állunk, akkor is lehet azt mondani, hogy én most kitakarom, elé állok, vagy a kezemet elé rakom. Igazából ezt használják a fotózásnál is, hogyha valami úgy készítek el a képet, vagy a róla készült nagyítást.
Ugye és ugye fotózás régóta takarja. Van, tehát hogy ennek nem kell frissíteni.
Igen, és a ki ugye az abból származik ez az igekötő azért motivált, mert hogy lekerüljön a képről, kikerüljön a képről, mint amikor valamit kitakarítunk. Szóval ezzel semmi problémát.
És hát ilyen régen is volt, nem? Tehát én úgy hiszem, hogy mondjuk az elért az ilyen. Tehát, hogyha valamit mondasz nekem, és én azt elértem, akkor az megértem, vagy félreértem.
Igen, ma már nagyon sok igénél az el az azt jelenti, hogy rosszul, ugye? Elfőzi, elsóza, stb.
De
az elért az
olyan...
mégse ezt jelentette.
Pontosan.
És azt is tudom, hogy miért, mert az elnek van egy másik használata, tessék csak arra gondolni, mikor azt mondjuk, hogy elkapom a labdát, amikor igenis a sikert jelentés az elért szóban, amikor azt jelenti, hogy megért, az sikerre utaló el, tehát amikor sikerül megcsípnem a labdát, akkor elkapom, amikor sikerül megcsípnem a másiknak a mondandóját, akkor elértem, az abból származik. Na és most rengetegen mondták, hogy ők is utálják ezt, hogy kitakar abban az értelemben, hogy mert neki, ő azt mondja például az egyik, hogy a kitakar az neki csak azt jelenti, hogy a takarót leveszi valakiről. De hát Istenem, a nyelv tele van olyan szóval, ami több mindent jelent. Tehát ezzel együtt kell élni, minden nyelv állandóan tele van olyan szóval, ami több jelentésű. Hát a kitakar ilyen. Hát ez
gondolom,
van.
Ezek a hallgatók nagyon bosszúsak lennének, hogyha minden filmes vagy fotós tevékenységre újabb és újabb szavakat kéne kitalálni. Hát milyen jó, hogy ezek vannak, és lehet...
Ez lehet egyik, és a másik, őket. Hogy milyen jó, hogy a nyelv úgy működik, hogy egyik területről át tudjuk vinni egy másikra. Valamit, ami esetleg csak fotósok használtak, de bár nem vagyok benne biztos, mert ez kitakarni a színész a másikat is.
Igen,
jó,
is régi.
De tegyük fel, hogy csak fotósok használtak, és milyen jó, hogy ezt át tudjuk vinni egész igen. más területekre, és azt érzékeltetni, hogy valahogy megakadályozzuk, hogy látszon, és na. Jó. Köszönjük szépen a figyelmet, ennyire volt most időnk, de majd jövünk még vissza. Megköszönöm Schiller Mariannak, én Kálmán László vagyok, viszont hallásra.
Viszont hallásra.